mai lelki napunkon a reménységről elmélkedjünk, mert hiszen húsvét után a következő nagy ünnep a pünkösd, és ez az időszaka reménynek az időszaka, amikor várjuk a Szent Lelket, várjuk, hogy megújítsa életünket, fölemelje a szívünket, és erőt adjon nekünk a küldetéshez. Tehát, hogy az apostolok Jézussal való találkozás után napról napra növekedtek a hídben, és erősödtek abban a vágyakozásban, hogy találkozzanak a Szentlélekkel. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ne menjetek, ne távozzatok el Jeruzsálemből, amíg erő nem tört el benneteket, és az erő a Szentlélek volt, aki azért jött, hogy megtapasztaljuk Isten különleges szeretetét és erejét. Most amikor reményről beszélünk, akkor tulajdonképpen kétféle remény van, a világ reménye és az Istenbe vetett hitnek a reménye. A világ reménye tulajdonképpen egy elmúló remény, mert amikor az embereket figyeljük és nézzük az életüket, van, aki reménykedik a bankbetétjében, hogy milyen sok pénzem van, jöhet akármi a világban, nekem van pénzem, van megélhetésem. És ez nagyon hasonlít ahhoz az emberhez, akiről az Úr Jézus mond az evangéliumban, hogy nagy volt a termés, kibővíti a raktárait, van elég ennivaló, és nincs semmi gondom. És erre mondta az Úr Jézus, mi lenne veled, hogyha még ma számon kérnék az életedet, és meghalnál. És akkor ezután mondta azt, hogy az embernek nincs nagyobb lehetősége, kincse, mint a lelke és a lelke üdvössége. Tehát a pénz az el tud veszni, az a furcsa. Főleg most, amikor világválság közeledik hozzánk, és beszélnek a digitális pénzről, amikor egyik napra a másikra minden bankbetét megszűnik, úgyhogy félelmetes, hogy miket lehet találni így az interneten. Ellene is gondoljunk, és mert akkor a félelmet is beengedjük a szívünkbe. Másik ember remél a kapcsolatokban, hogy nekem jó kapcsolatom van a kormánynál, milyen jó lesz csak egy telefon, és újra kapok egy jó állást, hogyha munkanélküli leszek. Mások bíznak a hatalomban. Hatalmas vagyok, erőm van, semmi probléma nem lehet. És akkor itt van, hogy van egy baleset, van egy betegség, és semmivé válik az ember. Van egy nagyon híres, erős ember, azt hiszem Ricsi a neve, nem tudom, hallottátok-e, hogy 200-an száguldozott a Dózsa-György úton, és két ember bele is halt ebbe, mert neki ment egy autónak. Hát ez a szegény Ricsi is sztrokkot kapott, és ott fekszik tehetetlenül a kórházba. Azt mondják az orvosok, hogy már nem remélnek az újra éledésében. Tehát ennyi a testi erő, vagy a hatalom, vagy a barátság, vagy a társaság, hogy eltűnik egy pillanat alatt, ma volt, ma büszkélkedhet az ember gőgösen, lenézhet másokat, hogy nekik nincs ilyen sok pénzük vagy kapcsolatuk, de ugyanúgy látjuk, hogy semmivé válik. Tehát nekünk keresztényeknek Istenben van a reményünk. Tehát Isten az, aki nem múlik el, nem tűnik el, nem veszhet el, nem omlik össze, hanem biztos, mint a kőszikla. Ahogy az Úr Jézus is mondta egyik példabeszédben, hogy aki az ő igényére épít, az annyi, mint hogyha kősziklára építene. Tehát a kereszténység egyedül Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott isteni szeretetre épít, és valójában ez a kiszámítható jövő, ami egyenlő, vagy egybe kapcsolódik az örök élettel, ami szintén Isten irgalmából a miénk lehet. Tehát, hogy a hetesi Zsolt írta régebben, hogy nincs kiszámítható jövő, annyira föléli az ember a energiaforrásokat, hogy egy idő után kifogynak, és az ember tehetetlenné válik. Tehát nekünk van jövőnk, van biztonságunk, van szilárd alapunk, nem félünk, hogyha a gáz nem folyik, vagy egyéb élelmiszer alap, mert Isten gondoskodik rólunk, szeret bennünket. A Jelenések könyve szerint Isten volt, van és eljövendő. Tehát ez az örökké valóságot fejezte ki a Jelenések könyve. Szentmisén is mondjuk, hogy hittel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Tehát ez is az eljövendő bizonyosságról szól. Azt is mondjuk a Szentmisében reménykedve várjuk a megváltónak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Tehát mi ebben reménykedünk, és ez adja nekünk az erőt. Most nézzük egy ember életében a remény kialakulását. Ez az ember Loyolai Szent Ignác volt, aki a 16. században élt. Természettől fogva nagy lelkű és optimista ember volt, bátor és kitartó volt, tehát a reménynek az embere. A kegyelem pedig megszentelte ezek a természetes adományokat, és így vált ő az egyházban példaképünké. Pampelódai csatában ugye ellőtték a lábát, a franciák már majdnem elfoglalták a várost, de Szent Ignác, mint főkapitány, azt mondta, hogy ki kell tartani, a ütközetben nem szabad megállni. Tehát bízott a remény ellenére is a győzelembe. De amikor egy ágyugolyó eltalálta a lábát, akkor ő is elesett, és akkor a franciák elvitték a kórházba, hogy ápolják, és ugyanott a kórházi ágyon fekve, újra és újra még vissza akart térni a régi életébe. Tehát vágyakozott a katonai dicsőség után. És azért eltörette a lábát még egyszer az orvosokkal, mert sántán nem akart visszamenni a seregéhez, de újra sajnos nem jól ford össze, és megmaradt a sántaságon. És ezért mivel látta, hogy nem jött vissza a katonai szolgálathoz, ezért úgy érezte, hogy valami másra kell fordítani a figyelmét és a reményét. Tehát életének ez a tragédiája az új jövőnek, az új lehetőségnek az útját nyitotta meg előtte. Tervekesző, hogy hogyan és mind fogja az életét megváltoztatni, de ugyanakkor érezte, hogy sok minden van a lelkébe a bűnök közül, mert hiszen elhanyagolta az Úr szeretetét és szolgálatát, és még nem mert Istentől olyan kegyelmet kérni, hogy az ő szolgálatába álljon. De ugyanakkor érezte, hogy a reménye nem lehet más, mint Isten szeretete. A szentek életét olvasta a betegágyon, és mindig több és több példát látott, akik bátran, határozottan odaáldozták az életüket Istennek, és megszületett benne a Szentlélektől kapott gondolat, hogy ha ők el tudták ezt érni, akkor én is el tudom érni. Tehát a bátorság. A pokorról, amikor írta az elmélkedését, akkor is megköszönte Krisztusnak, hogy megmentette őt a kárhozattól. Tehát bármilyen gondolatkörben olvasta végig az evangéliumot, mindenütt tele volt hálával, hogy az Úr Jézus milyen nagy ajándékot adott neki a megváltás által. Megtanulta egy életre, hogy ezt a tragédiát, ami érte, a nagy célok felé fordítsa. Tehát úgy gondolta, úgy érezte a Szentírásból inspirálva, hogy a rosszat jóra fogja fordítani az Úr. Tehát ezért bízott abban, hogy bármi történt, az egyedül legfontosabb cél Istennek a szeretete és szolgálata. valamit tenni akart Istenért. Tehát ahogy a katonai seregben mindig a tevékenység, a hódítás gondolata volt, tehát ő most Isten országát helyezte a hódítás céljába, tenni kell valamit Istenért. Érezte, hogy elégtelen, tehát keresni kell alkalmakat, lehetőségeket, hogy másokkal összefüggve, összekapcsolva szolgálja az Urat. Tehát egyedül Istenbe vetette a reményét. Elhagyta az apai házat, letette a fegyvereit, és a legszegényebb emberek köntösébe öltözött, drága ruháit elajándékozta, és elkezdett imádkozni, böjtölni, kemény önmegtagadásokat végezni, és vágyakozott arra, hogy elmenjen a Szentföldre. Ott koldusként akarta végigjárni a szent helyeket, szegényen, mint az Úr Jézus Krisztus, és ugyanakkor az volt az elhatározása, hogy egyedül Istenre bízza az életét. Egyik barátja fölajánlott egy nagy összeget az útra, és másnap olyan lelki furdalás érte, hogy most nem az egyedül Istenre építem az életemet, ezt a sok pénzt odaadta az első koldusnak, akivel találkozott az úton. Tehát egyedül az Úrban akart reménykedni. Mások Isten kísértésnek mondták ezt, vagy vakmerő bizalomnak, ő pedig azt mondta, hogy nekem ez a meggyőződésem, hogy Isten minden helyzetben, ha rábízom magamat, segíteni fog, és vezetni fog a legnehezebb úton is. Tehát eljutott a Szentföldre, több hónapot szeretett volna ott tölteni. A Szentföldet annak idején bizonyos értelemben ma is a ferences rend koordinálta. Tehát bejelentkezett a ferences rend vezetőjénél, hogy itt szeretne tartózkodni, és adtak neki egy szobát, és ő minden nap járta a szent helyeket, ahol az Úr Jézus megfordult. De egyszer csak azt mondta a ferences főnök, hogy ő attól fél, hogy nehogy elfogják az Ignácot, vagy valami veszély, mert ugye az emberrablás akkor is napirenden volt, meg a különféle rabló támadások a Szentföld hőzmenő zarándokoktól elrabolták mindenüket. Tehát féltette Ferenc életét, és azt mondta, hogy haza kell menned. Tehát nem lehetett ott több hónapig, csak néhány hétig. Először ellene akart állni, de mivel neki fogadalma volt az engedelmesség, azt mondta, jó, rendben van, megyek haza. Tehát itt fogalmazott meg benne, hogy a szent lélekkel való kapcsolat szeretet nem ütközhet az egyház szeretetével. Tehát ha ő, neki azt mondja az Úr a ferenceseken keresztül, hogy menjen haza, akkor ő neki az egyház parancsát kell ebbe látni, és nem szabad ellenállni, ellenszegülni, lázadni, pláne nem, hanem engedelmesen követni kell az egyház utasítását. Tehát ez megfelel a szent lélek szeretetének és követésének, hogy mindig tegye meg azt, amit az egyház mond neki. Tehát elismerte az egyháznak a vezetését. Tehát a szent lélek látszólag olyasmire is összönözhet valakit, ami egy pillanatra furcsa, de hogyha odafigyel az ember az egyház indítására és a Szentlélek vagy az Úr dicsőségére, akkor meg tudja különböztetni a nehéz parancsokat is, hogy ez valóban Istentől való és nem a gonosztól. Tehát vigyázott arra, hogy ne az legyen, amit ő akar, hanem mindig, amit Isten akar, amit a Szentlélek a sugalmaz az ő szívébe. Tehát ez a mai jezsuita rendnek is ez a jelszava, hogy ne a saját akaratot keressük, hanem Isten akaratát és az ő dicsőségét. Barcelonában követőkre talált, de ugyanakkor felhívta ez a figyelmet, ez a kis csoport, a figyelmét az inkvizíciónak. Ugye tudjuk, hogy abban az időben voltak ilyen különféle eretnek társaságok, gondolok az albigensekre, akik erőszakkal fölgyújtották a templomokat, és erőszakkal azt mondták, hogy legyenek a plébánosok szegények, mint mi, és nem szabad vagyont gyűjteni. Tehát ez az eretnekség még benne volt az inkvizíciónak gondolatkörébe, és elfogták Ignácot, mert azt gondolták, hogy ő is rokon szenved az eretnekséggel. Ugyanakkor meggyőződtek a hit tisztaságáról, amikor párbeszédet folytattak vele, de ugyanakkor kifogásolták a túlságosan szegény ruhát. És mondta Ferenc, vagy Ignác, hogy nincs pénzünk a ruhára, és akkor képes volt az inkvizíció venni ruhát neki és a csoportnak, hogy ebbe menjenek az utcán, és ebbe tanítsák az embereket. Ugyanakkor elkerült előbb-utóbb a Sorbonnra, mert azt is mondták, hogy ahhoz, hogy tanítson hittant az embereknek, ahhoz el kell végezni legalább egy alapiskolát, és akkor jelentkezett a Párizsi Sorbonne Egyetemre, a teológiai karra. Itt pedig nagyon szépen haladt előre, több barátja társa lett, aki szimpatizált az Ignác radikalizmusával, és egyszer megfigyelte, az egyik professzor vasárnapra hirdette meg az előadását. És akkor ő elment a rektorhoz, hogy vasárnap az Úr napja. Tehát nem lehet vasárnap előadást tartani, hanem itt Isten kell dicsérni és szolgálni. És ezért ez a tanár bevádolta őt az egyetemen, és vesszőzésre ítélték. Tehát akkor még divat volt az, hogy a tanárok sorfalat állítanak, és vessző darabbal, vagy vessző szállal meg kell ütni a félmeztelen rossz diákot, és keresztül kell menni ezen a sorfalon, egészen végig, amíg megbánja, hogy többet nem fog lázadni. Tehát fölállt a tanári kar a tornaterembe vesszővel, és akkor lement Ignác is, de a rektor utána ment, és akkor végig gondolta, hogy miért tiltakozik Ignác, és rájött arra, hogy helytelenül ítélte meg, és képes volt arra, hogy letérdelt Ignác előtt, és bocsánatot kért tőle a tanári kar nevében, hogy teljesen biblikus a kérés, igazabban vasárnap nem szabad előadást tartani. Akkor nem ment végig a vesszőzésen, megmenekült a támadástól. Tehát ekkor ismerte fel Ignác, hogy szükségünk van emberi segítségekre is, mert Isten fölhasznált eszközül másokat, hogy megerősítse bennünk a reményt és a hitet. Tehát mindent, ami történt vele, összekapcsolta az, hogy hogyan és milyen módon engedelmeskedjen Isten akaratának. Tehát a szeretet is megköveteli, hogy használjuk azokat az eszközöket, amelyeket Isten rendelkezésünkre bocsát, hogy az ő akaratát megtegyük. Tehát ha Isten eszközül a lelkek megsegítése érdekében fölajánl különféle dolgokat, akkor azokat el kell fogadnunk, használnunk az Úr dicsőségére. Tehát lelki életének ebben a szakaszában megfogalmazódott ez a mondás, amit nagyon sokan ismernek, hogy úgy bízzál Istenbe, mintha csak is Istentől függne minden, tőled pedig semmi, és úgy dolgoz, mintha minden csak tőle függne, Istentől pedig semmi. Értjük, hogy a bölcsességét ennek. Tehát ebben a mondott van, benne van az, hogy a teljes önátadás az Úrnak, teljesen rábízni életünket, mint a semmi nem volna rajtunk, de ugyanakkor az is benne van, hogy erőnk szerint tegyünk meg mindent, amit emberileg lehetséges, tehát ne adjunk teret a lustaságnak, vagy a semmittevésnek, mert ez nem menti föl bennünk Isten a munkát, és akkor dolgozzunk úgy, ahogy erőnk telik. Tehát hosszú gyakorlat után megtapasztaljuk, hogy mennyire fontos ennek a kettőségnek a megvalósítása, hogy soha nem szabad megfeledkeznünk az Istenbe vetett bizalomról, de ugyanakkor meg kell tennünk mindent, ami tőlünk telik. A keresztény reményről a világ sokszor ítélkezik, hogy bizonyára a keresztények el akarják a munkát hagyni, és megmaradni egy bezártságban, egy evilági feladatoktól való menekülésre, és nem törődni a világ újjáépítésén. Mi valljuk, hogy az utolsó, végső korszak az Úr Jézus győzelmével már elkezdődött. Tehát tulajdonképpen a kereszt halállal elkezdődött az idők vége. Tehát most benne vagyunk már ebben a szakaszban, még teljesebben, és ebben a végső időben tulajdonképpen Isten országa jelenti a végső reményt, hogy bejuthatunk Isten országába, elnyerhetjük Isten boldogságát, megtapasztalhatjuk határtalan szeretet örömét. Tehát Istenben az üdvösség elérése, ez a mi keresztény reményünk. Tehát már itt a Földön részesülhetünk Isten jóságában és szeretetében, és egész életünkkel tanúságot tehetünk elő reményről, hogy nekünk soha nem veszhet el a reményünk, mert az biztosan Isten kezében van. Tehát mi az abszolút jövőbe tekintünk, aki maga Isten, aki nem múlik el, nem tűnik el, hanem biztosan ott van előttünk. Tehát az ő gondviselése alatt áll az életünk, minden pillanatban döntünk az Isten mellett és az örök élet mellett. Tehát ez a remény nem idegenít el a jelen feladataitól, sőt éppen annak teljesítésére buzdít. Mert ez a remény tulajdonképpen azt igényli, hogy mi teljes erővel építsük Isten országát itt a Földön, tehát nem menekülni akarunk a feladatoktól, hanem még inkább kiszolgáltatjuk magunkat Istennek. Tehát a remény, a keresztény remény adja meg a nyitottságot a jövő felé. Lehet itt, vagy nem lehet itt szó múlva révedésről, hanem sokkal inkább az odaadásról. Tehát a keresztény ember élete olyan, mint a kivonulás az ígéret földjéből. Kivonulás a világ sötétségéből, reménytelenségből, az abszolút biztos, világos jövő felé. Isten hívására igen mondunk akkor is, hogyha ez áldozatba kerül. A remény adja a bizalmat a hit megvallására és a szeretet gyakorlására is. Tehát azért fontos a reményt ápolni magunkban, mert annál jobban tudunk szeretni, és annál jobban tudunk tanúságot tenni az Úrról és a hitünkről. Ugyanakkor a remény adja a bátorságot, hogy merjünk valami szépet tenni a világért, Istenért. Pontosabban, hogy Isten országa fölépüljön ebben a világban. A remény adja a vállalkozásokban a bátorságot, kitartást a nehézségekben, türelmet a szenvedésben, ellenállást a kísértésben, és állhatatosságát a jó feltételek megvalósításában. Tehát ez mind hozzá kapcsolódik a reményhez. Tehát ezért kell szívünkben kidolgozni, megerősíteni a reményt, hogy el ne fáradjunk, el ne lankadjunk az életünk útján. Ugyanakkor remény adja meg a hívő embernek a nagy álmokat, mert igazában a reménykedő ember tud álmodni a jövőről, elképzelésről, és hiszi azt, hogy Isten segíteni fogja az álmokat megvalósítani. Tehát ez az álmodás, ez a remény, ez Istenbe vetett hit, és ez megment bennünket mindenfajta kábítószertől, vagy különféle szenvedélytől, mert a szenvedély az megkötöz bennünket is ehhez a világhoz, anyagi világhoz köt, és nem engedi a lelkünket szállni és kiáradni. Tehát, hogy a művész megálmod egy képet, egy festőművész, ugyanúgy nekünk is meg lehet álmodni egy jövőt, egy életet, az is örökké valóságban, Istenben, és ugyanakkor ezt meg tudjuk valósítani. Tehát ellen tudunk állni a gonosz támadásainak, aki valójában mindig a reménytelenséget, keserűséget, félelmet akarja a szívünkbe plantálni, és ez lebénít bennünket. Tehát akár visszanézünk az elmúlt néhány hónapra vagy évre, a félelem az reménytelenné tesz szomorúvá, és meggátolja a kezdeményezéseket, gondolatokat, és tenni akarást. Tehát húsvéttől pünkösdik a remény időszakát, éljük meg, és ugyanakkor a készület ideje is a Szentlélek kiáradására. Az apostolok minden nap összejöttek, egyénileg is, kis csoportban is, és a templomba is fölmentek, hogy imádkozzanak, és áldozatot mutassanak be Istennek. Tehát így erősítették egymásban a reményt. Tehát ez a remény a közösség irányvonala, hogy ez erősítést is igényel, mert van, akiben lecsökken a remény, de a másik emberben meg megerősödik a remény. Tehát akinek több reménye van, annak feladata, hogy segítse azokat, akinek kevesebb van, és akkor így sokkal jobban tud az ember egyensúlyt találni, hogyha van mellette valaki, egy imatárs vagy egy testvér, aki a reményt erősíti benne. Tehát az apostolok várták a Szent Lelket, aki világosságot, erőt ad a tanúságtételhez, és bátorságot a küldetéshez. Tehát minden reményünk így valósul meg, mert amikor figyeljük az embereket, sokszor reménytelenség taszítja őket a bűnbe, vagy a egészen durva támadásokba, mert tudjuk, hogy sok szegény ember, amikor már teljesen a part szélén került, akkor úgy gondolta, hogy a lopás menti meg az életét, és akkor így került egyik bűnből a másikba. De valójában, hogyha talált volna valakit, aki a reményt erősíti benne, akkor nem került volna a börtönbe, vagy nem lett volna vagy sor, hogy mások vagyonát elvegye. Tehát Jézus bennünk a reményt akarja erősíteni, és mindig jobban és jobban akarja, hogy az életünket rábízzuk. És éppen ezért ezt az időszakot valóban szent időszaknak tekinthetjük, hogy minden nap mondjuk, hogy várak téged, Szentlélek, jöjj el, Szentlélek, hogy el is ismételhetjük a Szentlélek himnuszt, hogy minden nap oda tudjunk koncentrálni a Szentlélek ajándékára. Jó. Hát akkor ezt kérjük az Úr Jézustól most a szentségimádás alatt, hogy megadja nekünk ezt a nagy ajándékot, hogy az ő szeretete legyen minden reményünk forrása.